Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk! Mexico, Mexico. Reggelt Budapest! Ez itt a Reggeli, a CV Rádió ébresztő magazinja.
Jó reggelt kívánok! Ez a CV Rádió 2026. július 18-i Reggeli ébresztő magazinja. A műsorvezetők Husszár József és akit hallanak, Szabó Judit Nikoletta. A potméterekkel, a hangsávokkal és a zenékkel Petrik József hangmesterünk bűvészkedik. Jó hír, hogy épp nincs fölöttünk hőkupola. A rossz viszont az, hogy nem enyhül a történelmi asszály. Ennek megfelelően beszélgetéseinket is a szikkasztó nyári idő tematizálja. Tripsánszki Éva a Mit főzzünk ma dilemmára olyan frissítő eledeleket hozott, amelyekkel nem kell sokat vacakolni a konyhában. Görög dinnye salátát és morzsasütit készít. Beépített nézőnk a forró mediterráneum vidékére kalauzol, Almodóvár keserű karácsony című filmjét nézzük meg vele. Az utazási szezonban a felelősségteljes turizmus jegyében egy fotópályázat indult a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Fenntarthatóság Felé Egyesület szervezésében. Erről Marton Miklós programfelelőssel beszélgetünk. Núber Anikó a tikkasztó időjárással való küzdelmet a kínai egészségügy felől közelíti meg. Végül Horváth Panna, aki már nem svédországi tengerbiológus hallgató, hanem Svédországban élő diplomás tengerbiológus, megosztja velünk a diploma védésének élményeit, valamint PhD terveit. Tartsanak velünk, és ne felejtsenek el hidratálni!
You look like an angel. Walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise, oh yes you are, devil in disguise. You fooled me with your kisses, you cheated and you schemed. How you lied to me, you're not the way you seem. You look like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise, oh yes you are, devil in disguise. In heaven, but I was sure surprised. Heaven help me, I didn't see the devil in your eyes. You look like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are, devil in the sky. You're the devil in the sky. Oh, yes, you are, devil in the sky.
Jó reggelt, Budapest! Ez itt a reggeli, hétvége indító a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
A vonalban Tripsánszki Éva szokás szerint, és valami nagyon-nagyon érdekeset fog főzni. Én már tudom, de nem akarom elkiabálni. Jó reggelt, szia! Mit fogsz főzni?
Jó reggelt kívánok mindenkinek, szia Józsi! Hát az az igazság, hogy most ilyen jó kis nyári, júliusi időben szerintem mindenki a leginkább valami jó kis hűsítő ételre vágyik, amivel nagyon keveset kell a konyhába lenni, úgyhogy... Én most egy hideg, fetasajtos görögdínyes salátát fogok készíteni, lilahagymával, és majd mindjárt elmondom, hogy még miket fogok beletenni, amit önmagában is lehet fogyasztani, ha nagyon nagy a kánikula, és természetesen különböző húsok, grillezett húsok, vagy sült húsok mellé is nagyon finom, és egy nagyon-nagyon, általam nagyon kedvelt süteményt, a zappelyhes morzsasütit fogok még sütni, amihez most szedret fogok adni, úgyhogy nálam ez lesz most a hétvégi finomság, ami az asztalra kerül. És akkor azt mondtad az elején, hogy különleges és nagyon finom, amit hozok ma. Nem tudom, hogy te szereted a görögdínyét, mert igazából a férfiak nem tudom miért valahogy óckodnak ettől.
Nem, én szeretem a görögdínyét, csak az a baj, hogy nagyon sokszor ízetlen, amit itthon mondjuk a Lidibe lehet kapni. Lehet, hogy az utcasarkon sokkal jobb, vagy az utak mentén. Én nagyon szeretem, de nagyon tud bosszantani, amikor egy ilyen, nem is tudom, mit sikerül venni
Hát
helyette.
igen, mondd ki nyugodtan, hogy szinte tököt sikerül. Néha
Igen, igen.
én is belefutok egyébként ilyenben, most viszont szerencsém van, mert én már hetek óta dinnyelvő vagyok, és azt kell mondjam, hogy nagyon nagy szerencsém volt tényleg, mert bármikor vettem, még mézédeset kaptam. Lehet, hogy ez most az időjárástól is függ, mert úgy gondolom, hogy nagyon sok napsütéses óra van már mögöttünk, és amint tudjuk, hogy a gyümölcsöknek a cukortartalma az a napfénytől szaporodik, úgyhogy talán ez is az oka, de nekem most szerencsém volt. Viszont ha egy picikét ízetlenebb is a dinnye, én úgy gondolom, hogy ehhez a salátához remek lehet még így is, hogyha nem annyira édes, mert hogy fetasajttal, és ahogyan említettem, különböző fűszerekkel fogom én ezt most párosítani. És akkor, ha megengeded, akkor pár szót beszélnék erről. Egyébként lenne még egy kérdésem, mert hogy mondtad, hogy a dinnyét nagyon szereted. Érdekes, mert egyébként a férfiak általában az édessége miatt kevésbé. De hogy miért választasz, ha lehet olyat, ami mag nélküli, mag szegény, vagy van benne, téged zavar-e, vagy sem?
Nem, hát én ki szoktam szedni a magot, mert az...
Tényleg? Pedig azt tudod, hogy
Persze.
rengeteg rost van benne?
Hát most már tudom.
Úgyhogy érdemes. Én nagyon szeretem a magjával együtt is. Én gyerekkoromban is mindig úgy ettem, és így felnőtt fejjel sem hagyom alá. Nem állok neki macerálni, hogy kiszedjem belőle a magokat. Rengeteg olyan ásványi anyag van benne, amit érdemes egyébként szerintem nagy melegbe, pluszba bevinni, és hát természetesen, ahogyan említettem, a rost tartalma is nagyon magas. Úgyhogy ha így alakul, hogy egy ilyen salátát készítesz, akkor szerintem nyugodtan hagyd benne. Persze, hogyha rengeteg mag van, mert azért olyan fajtát is néha tud az ember választani véletlenül, ami dugig van maggal, akkor nem mondom, hogy edd meg mindent, de hát azért teljesen magmentesre sem érdemes kikapargatni. Úgyhogy akkor elmondanám, hogy hogyan készül ez a hideg saláta.
Halljuk, halljuk.
Arányokat azért nem mondok, mert hogy ez szerintem egy ilyen igazán háziasszonybarát saláta. Tehát nem kell méricskélni, nem kell számolgatni, hogy miből mennyi kerüljön bele. Attól függ, hogy ki mit szeret, mennyire van otthon hozzávaló, milyen fajta. Én igazából, ahogyan említettem, a piros bélű görögdénnyet használom ehhez, és akkor ezt apróra fölkockázom. Ugyanígy egyébként a cukkinit is, mert hogy ahogyan az elején említettem, én most cukkinit fogok ehhez használni. Nagyon-nagyon jó választás egyébként az uborka is ehhez a salátához. Mind a kettő nagyon magas folyadéktartalmú, és hát ahogyan említettem, ugye ez most a nyári nagy melegben a folyadékpótlás szempontjából kifejezetten hasznos. És a cukkinit is fölkockázom apróra, nem húzom le a héját, nem hámozom meg, hanem úgy, ahogy van azzal együtt, és a két hozzávalót alaposan összekeverem. És fetasajtot, én nagyon szeretem a görög fetasajtot, ennek is van egy plusz sós íze és beltartalma, úgyhogy ez pluszban hozzátesz ehhez a salátához, ami ettől különleges ízvilágú lesz, mert hogy az édes és a sós fog benne keveredni, ami nagyon-nagyon harmonikus tud lenni. Szóval a feta sajtot ugyanúgy apróra fölkockázom, de aki szereti, az gyakorlatilag bele is morzsolhatja, mert hogy ez egy morzsalékos sajt, és lila hagymát karikázok vékonyra. Sokan szeretik nyersen is beletenni ebbe a salátába. Én megmondom őszintén, hogy szerettem kicsit bepácolni fogyasztás előtt, mert akkor a frissességét egy picit, és az erejét, a hagyma ízét egy kicsit elveszíti ettől. Ehhez semmi különlegeset nem csinálok, egyszerűen csak megsózom, és egy kis borecettel meglocsolom a fölkarikázott lilahagymát, egy pár percig hagyom benne érni, és aztán egyszerűen csak kiveszem ebből a pácléből, és hozzáadom a salátához. Természetesen, ahogyan említettem, a feta sajtot is ráteszem, és ezután ízesítem egy kis sóval. Nyilván itt most a feta sajt sóságára azért ügyelni kell, frissen őrölt borssal, és utána meghintem egy kis olívaolajjal és balzsamecettel összekevert saláta öntett el. Nem kell túl sok belőle, de mégis kapjon egy kis pluszt ez a finom saláta, és összekeverem, és alaposan behűtöm. Szerintem rendkívül finom, és amit még javasolok hozzá, az a frissen szedett és apróra fölvagdosott menta levél. Aki szereti a bazsalikomot, természetesen azzal is készítheti, mert ettől még mediterránebb ízvilágú lesz, de a menta ad egy olyan plusz hűsítő élményt, ami szerintem nyáron fantasztikus. Úgyhogy, ahogyan mondtam már az elején, ez a saláta, ez akár önmagában is fogyasztható, hát a diétázóknak, ahogyan egyébként én is szoktam, ez egy kánaán, és tényleg akár napokig én bírom is ezt tenni, és akár önmagában is tudom fogyasztani, de ha valaki éppen most grillezik, vagy húst süt, natúron, akár csirkét, sertést, marhát, bármilyen típusú húst, sőt, akár halakhoz is nagyon finom, köretként is fogyasztható. Úgyhogy nálam ez lesz most hétvégén, és akkor szívesen beszélek a desszertről, mert hogy édes szájú vagyok. No, ide vagy oda legyen a fogyókúra, azért én a nyár folyamán sosem hagyom ki az édességeket. És ez egy olyan remek édesség, a zappelyhes crumble, amiről beszéltem az elején, morzsasüti, amit egyébként fagyival a legfinomabb fogyasztani, úgyhogy még a hűsítő élvezeteknek is lehet adni. És ahogyan mondtam, én most szedret fogok ehhez tenni. Nagy-nagy szerencsém van, nem árulom el a szedési forrást, de hogy természetes területről mindenféle permetszer és minden egyéb mesterséges adalék nélkül sikerül szedegetnem szedret, úgyhogy aki olyan helyen kirándul vagy jár, ahol tudja, hogy szedhető és ehető szedret lehet találni, az ne hagyja ezt ilyenkor nyáron ki. Most érik, nagyon finom, rendkívül jó rostartalma van ennek is, mert hogy elég sok mag van benne, de én ezt alapvetően nem szoktam bánni. Úgyhogy mondanám a természetesen a teljes receptet ehhez, hogyha nem baj, bár az ízcsiklandozó blogomon is fönt van, ahogyan egyébként a morzsasütik közül nagyon sok gyümölcsel különböző recepteket is lehet fönt nálam találni. És akkor ennek a konkrét szedres morzsasütinek mondanám a receptjét. Én fél kiló, hiszed vagy sem, fél kiló szedret használok ehhez, erdei szedret, nagyon finom éretten, ezt fogom tenni a sütő formának az aljára, amit előzőleg vajjal alaposan kikenek, és megszórok kristálycukorral. És erre jön a gyümölcs, tehát az első rész a morzsasütinél, hogy legalúra bekerül a gyümölcs a sütőegyény aljára, és akkor villám gyorsan egy morzsás tésztát lehet készíteni. Nem is tészta ez igazából, ez egy ilyen morzsa tulajdonképpen. Amihez kell, szükségünk van 15 deka lisztre, 15 deka zappehelyre. Ez lehet durvább szemű, lehet finomabb szemű is, én általában vegyíteni szoktam, és 15 deka cukorra. Igen, az a helyzet, hogy ez egy savanykás gyümölcs, tehát el fogja bírni magával ezt a cukormennyiséget. Aztán kell még bele hideg vajból 10 deka, és hát lehet egy kis fűszer is, hogyha valaki szereti a vaníliát, az passzol hozzá. És ezt szépen alaposan összemorzsolom. Tehát a vaj, a cukor, a liszt és a zappehely az egy ilyen morzsás állagra összemorzsolható. Nem kell nagyon tömörre és homogénre gyúrni, pont az a lényege, hogy ilyen darabos maradjon, és ezt egyszerűen csak rászórom a gyümölcsre. A sütőt előmelegítem 170-180 fokra, és nagyjából egy ilyen 30-35 perc alatt színesedésig sütöm a tetejét, és akkor teljesen készen van. Ez alatt a gyümölcs ad annyi levet le önmagából, és ilyen szottyossá válik, hogy egy remek-remek desszert lesz belőle, legfinomabb langyosra hűlve, és ahogyan említettem, vaníliafagyival, de másnap is tökéletes. Másnapra egy picikét meg fog változni az állaga, a teteje az mindenképpen ropogós marad, viszont a gyümölcsnek a levét egy picit a morzsa alulról be fogja szívni, és egy ilyen kis kellemes, puha, szottyos, nagyon finom desszert válik belőle. Úgyhogy én ilyen finomsággal készülök most hétvégére, és hát remélem, hogy mindenkinek tetszenek ezek a receptek, ahogyan említettem, fönt van már a blogomon is mind a kettő, sőt a TikTok csatornámon a dinnyes salátának is fönt van a receptje, úgyhogy szemezgessetek belőle nyugodtan.
Nekem egy kérdésem lenne ezzel a sütivel kapcsolatban, mert engem nagyon izgat, hogy milyen süteményeket lehet csinálni az apehelyből.
Igen.
De hogyha azt mondod, hogy ugye alul van a gyümölcs.
Igen.
Hogy amikor mondtad, hogy másnapra egy kicsit megváltozik, mert a nedvét felszívja a zapehely, de mi lesz a gyümölcsel, olyan kis aszalt izék lesznek ott alul?
Hát, hogyha belegondolsz, hogy igazából ez olyan lesz majdnem, mondjuk, mint egy ilyen, hát a lekvárnál lényegesen hígabb, de hogy egy ilyen besűrűsödött gyümölcs réteg lesz alulról. Tehát az, amit elpárolog a 35 perc alatt durván a levéből, meg összeesik, az egy ilyen szottyos állagú, puha gyümölcs réteg, ami remekül passzol ehhez a felső ropogós kérekhez, úgyhogy szerintem ez ilyen tökéletes párosítás. Középen meg lesz másnapra egy ilyen finomabb, puhább rész, ami már a massza, de még a gyümölcs is benne, úgyhogy mindenképpen érdemes ezt kipróbálni, mert nagyon-nagyon finom, nagyon finom.
Hát ezt gondolom nagyon egyszerű megcsinálni is.
Hát ebből kifőleg meg rettetesen, tehát gyakorlatilag egyetlen egy darab edénnyel masszatol az ember, amiben belerakja a tészta hozzávalóit, és gyakorlatilag egy 5 percen belül össze lehet csak morzsolni, és rászórni a gyümölcsre. Úgyhogy egy nagyon-nagyon konyhabarát és háziasszonybarát desszert, és ahogyan említettem, egyébként nem olyan régen megyből is csináltam, aki még talál a piacon megyet, érdemes azzal is kipróbálni ezt a finomságot, de elkészíthető szilvával, barackkal, vagy akár vegyes gyümölcsökkel is, különböző gyümölcsökkel, sőt almával is télen, nagyon finom körtével. Szóval nem tudok olyan gyümölcsöt mondani, talán a banán az egyetlen, amivel még nem próbáltam, és mindegyikkel bevált. Nagyon-nagyon finom. Érdemes kipróbálni.
Köszönjük szépen, Éva! Találkozunk egy hónap múlva.
Így van. Legyen így.
Szerint.
Legyen így. Köszönöm
és
szépen.
Jó és... pihenést addig is, mert most te szabadságon vagy, gondolom.
Így van. Igen, szabadságon vagyok, és hát mindenkinek nagyon szép nyarat és jó pihenést kívánok.
Mink is neked. Szia!
Szia, szia, szia!
Szia!
reggeli 10 óráig.
Pedro Almodóvar Keserű karácsony című munkáját néztük most meg Benda Mihály beépített nézőnkkel. Hát ez a Keserű karácsony egy olyan történet, hogy kiderül a végére, hogy se nem keserű, se nem karácsony. Misi, hogyan jutunk el idáig?
Almodóvárnak a Keserű karácsony című filmje látszólag egy Elzáról szól, Elzáról, aki kultfilmes volt, de most reklámfilmekkel bibelődik, de hamar kiderül, hogy Elza tulajdonképpen egy fiktív történetnek a szereplője, amit egy író alkot, és egy női karakterként gondolja magát el. A film egy pontján a fiktív Elza is írni kezd egy forgatókönyvet, aminek egy barátnője lesz a szereplője. Nagyon jó, ebből a pár mondatból is kiderül, hogy tulajdonképpen itt az alkotásról beszél nekünk a film, tehát, hogy a történet a történetben, a történetben filmet látjuk. Nem idegen ez a fajta történetmesélés az Almodóvártól, nem csupán önéletrajzi vonásokat találhatunk a filmjeiben, gondoljunk például a rossz nevelésre, aminekben fontos szerepet kap az a nyugat-spanyolországi katolikus középiskola, ahol maga is tanult, de említhetném a Fájdalom és Dicsőség című filmjében az anyjának a figuráját, aki a többi asszonnyal a patakba mossa a ruhákat, és az a motívum, hogy a kisfiú, az olvasni nem tudó asszonyoknak olvassa fel a nekik címzett leveleket. De nem csupán önéletrajzi vonások vannak az Almodóvár filmben, előszeretettel ábrázol valamilyen alkotói folyamatot. Legyen az szó például a Vágy törvénye című filmben, ahol egy koktódarabot próbálnak, de a már említett Fájdalom és Dicsőségben egy filmrendező egy darabot rendez, ami tulajdonképpen a saját darabja, és ezzel kibékül az egyik kedvenc színészével, de a saját darabja tulajdonképpen az egyik szerelméről szól, aki egyszer maga is megtekinti a darabot. Tehát nagyon jól látszik, hogy ez a színdarab a színdarabba, a film a filmben, filmben színdarab, önéletrajz, fikció, mennyire foglalkoztatja az Almodóvárt, mint ebben a filmben is. Ezt látjuk, hogy ez erről szól. Az egyik szereplője, az írónak az asszisztense ki is kell az ellen, hogy a főnöke olyan életrajzi vonásokat használ a művében, amelyet tőle tud, hogy az egyik barátnőjének, a gyerekének a halála is így nagy szerepet kap az író művében. Tehát kikéri azt, hogy életrajzi vonásokat csempészen a filmben. Amúgy ez a fiktív Elzával is megtörténik ez a történet, mert ő neki a barátnője, a fiktív film fiktív barátnője kéri ki magának, hogy beleírták egy filmben. Almodóvárnak nem csupán ebben az almodóvári vonásokat, nem csupán a történetmesélésben,